Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy Orbán Viktor szerint Szerbia a legfontosabb ország a magyar biztonság szempontjából, ezért újabb magyar-szerb beruházásokat határoztak el, valamint megállapodtak a Röszke-Horgos határátkelőhely modernizálásáról is. Erről a Magyar-Szerb Stratégiai Együttműködési Tanács ülése után beszélt a miniszterelnök, Kalapos Mihály összefoglalója.
A miniszterelnök szerint a jövő a szuverén, önálló, büszke és sikerre éhes nemzeteké. Erre az új realitásra pedig Magyarország és Szerbia úgy válaszol, hogy tovább mélyíti kapcsolatait, mondta Orbán Viktor.
Nincs fontosabb ország a magyar biztonság szempontjából ma, mint Szerbia.
Magyarország energiaellátása az elmúlt évek fejleményei miatt egyre inkább Szerbián keresztül történik, mondta a miniszterelnök, hozzátette, az ukrán-orosz háború elzárta a másik irányt, ezért Szerbia elsőrendű biztonsági lehetőséget és garanciát adó országgá vált Magyarország számára. Az ülésen áttekintették a beruházásaikat, és újabbakat határoztak el a kőolajszállítás, a gázszállítás, a villamos áramvezeték építés, a földgázkereskedelem és a földgáztárolás kérdésében is, mondta Orbán Viktor, aki arról is beszámolt, hogy az év végétől működni fog a közös villamos energiatőzsde a két ország számára, 2026-ra pedig végezni fognak a Budapest-Belgrád vasútvonallal.
A legnagyobb vállalás, amit tettünk, hogy azt a országaink vagy nemzeteink polgárait hátrányosan érintő állapotot, amely a határátkelőhelyeken uralkodik, azt radikálisan fogjuk megváltoztatni, és kezet adtunk egymásnak arra, hogy a Röszke-Horgos autópálya határátkelő helyet, azt Európa legmodernebb, leggyorsabb és legkulturáltabb határátkelőjévé fogjuk tenni egy hatalmas nagy beruházással, amelyet közösen fogunk végrehajtani.
A szerb-magyar barátságot a békepárti álláspont is erősíti, tette hozzá a miniszterelnök.
Minden szinten folyamatos a párbeszéd a magyar és a szlovák kormány között az államnyelv törvény ügyében. A pozsonyi vezetés tagjai nem kívánják korlátozni a kisebbségi nyelvhasználatot, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kalapos Mihály összefoglalója.
Szlovákia már a Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnerévé vált. A kereskedelmi forgalom értéke 15 milliárd euró körül stabilizálódott, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Miközben 2010-ben még csak 22 határátkelőhely volt a két ország között, ezek száma napjainkra 40-re nőtt, tette hozzá.
Sikertörténet a magyar-szlovák együttműködés azért is, mert a legérzékenyebb területeken nyújtunk egymásnak biztonságot. A fizikai biztonság tekintetében nem csak az illegális migrációval szembeni küzdelemről beszélek, hanem arról is, hogy az idei évben már a magyar légierő látja el Szlovákia fölött a légtérvédelmi és rendészeti feladatokat a cseh kollégákkal együtt. Energia ellátás tekintetében mind a kőolaj, mind a földgáz vásárlások vonatkozásában közös érdekeink vannak. Világossá tettük, hogy a keletről származó szállításokat nem kívánjuk elvágni.
Különben mindkét ország energia ellátásának biztonsága veszélybe kerülne, tette hozzá Szijjártó Péter.
Előkészítés alatt van a két kormány között egy újabb megállapodás a határt keresztező infrastruktúrális kapcsolatok fejlesztéséről. Új hidakat, új utakat és új vasúti összeköttetéseket fogunk építeni a következő időszakban.
A tárcavezető a szlovák kollégájával közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a magyar külpolitika szíve közepe a nemzetpolitika, így a felvidéken élő magyar nemzeti közösség sorsa is rendkívül fontos a kormány számára. Emlékeztetett arra, hogy Szlovákiában törvényalkotási folyamat zajlik az államnyelv védelmében.
Ennek kapcsán szeretném leszögezni, hogy folyamatos a párbeszéd a két kormány között. A szlovák kormány tisztségviselői és a szlovák politika legfelső szintű vezetői is egyértelműen elmondták nekünk, hogy semmilyen módon nem céljuk a kisebbségi nyelvhasználati jogok korlátozása Szlovákiában.
Szijjártó Péter szerint amióta ezzel a szlovák kormánnyal működnek együtt, még nem kellett csalódni az adott szóban. Újságírói kérdése válaszolva szánalmas politikai színjátéknak nevezte mindazt, ami Várhelyi Olivér magyar biztos jelölttel történik. Úgy fogalmazott, hogy Várhelyi Olivér kiválóan szerepelt a meghallgatásán, kizárólag kicsinyes és színvonaltalan politikai okai vannak annak, hogy az európai baloldal szórakozik a magyar biztos jelölttel.
A szlovák kulturális minisztérium szigorítana a nyelvtörvényen. A hivatalos indoklás szerint nem a kisebbségek jogainak csorbítása, hanem az angol nyelvi behatások tompítása érdekében. A kiszivárgott változtatások azonban a Magyar Szövetség szerint túlszárnyalják az 1995-ös mecsiári nyelvtörvényt is. Ignát Márk, Tárnok Balást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatóját kérdezte.
Nem teljesen azonos a kulturális minisztérium által kidolgozott hivatalos tervezettel, de nagy részt azzal hasonlatosnak bizonyul. Ilyen formán a tervezet kapcsán fölmerült aggályok mindenképp legitimnek tekinthetők. Maga a tervezet egy olyan súlyú változtatást, egy olyan súlyú szigorítást eredményezne, amely példátlan, nem csak a 2009-es nyelvtörvény módosításnál, de ahogy a felvezetőben elhangzott, a 90-es évek közepének mecsiári nyelvtörvényén is több szempontból szigorúbb előírásokat vezetne be, és ez értelemszerűen elképesztő mértékben korlátozná a magyar kisebbségnek a nyelvhasználati jogait is, annak ellenére, hogy ugye a politikai állásfoglalásokban ugye elhangzott, hogy az amerikanizmusoknak a megfékezése és a szlovák nyelv státuszának erősítése a cél. Ennek eredményeként egyébként ténylegesen a gyakorlatban a magyar nyelv visszaszorulását eredményezni.
Mondaná példát ezekre az intézkedésekre, vagy van itt olyan, hogy a közlekedésben a szlovák nyelv használatát, ügyintézéseknél a szlovák nyelv használatát írná elő?
Igen, tehát, hogy egészen konkrét olyan példák merültek fel, hogy akár a postán, a vasúton a kisebbség nyelvhasználat lehetőségként sem merülhetne fel, tehát muszáj lenne még a magyar alkalmazottaknak is szlovákul beszélni. Ez ugye a mindennapi élettel, az életszerűséggel nem összeegyeztethető. További ilyen előírás a kiszivárgott tervezet alapján, hogy minden esetben a szlovák felirat kerül az első helyre, sőt, a köznyilvánosság előtt látható köztereken elhelyezett feliratok esetében nagyobb betűkkel kellene kiírni a szlovák kifejezést. Tehát itt nem csak szlovák-magyar viszonylatban értelmezhető valóban ez, de a jogszabálynak módosítás tervezetnek az életszerűtlensége abban is áll, hogy nehéz elképzelni, hogy eddig kizárólag angol nyelvű megjelenések, amelyek ugye a budapesti utcákon is természetesen jelen vannak, ezt most szlovák nyelvre is lefordítsák, és első helyen nagyobb betűvel a szlovák felirat jelenjen meg, ez egészen életszerűtlennek tűnik, és mindemellett természetesen a magyar nyelv visszaszorulását eredményezni. Ugye a politikai kommunikációban, a szlovák-magyar relációban, a szlovák-magyar fél találkozása kapcsán is elhangzott, hogy nem fognak csorbulni a magyar nyelvhasználati jogok. Ez ugye az a probléma, hogy már a hatály és jogszabály is korlátozza a magyar nyelvhasználatot, és rendkívül komoly kisebbségi emberi jogi problémákat vet fel. Hogyha ez a jogszabály szöveg átmenne, és a gyakorlatban ezt kezdenék alkalmazni, az valóban azt eredményezni, hogy a magyar nyelv kiszorulna a nyilvánosságból egy bizonyos keretek között.
Mikor láthatunk végleges és nyilvános szövegtervezetet, illetve ugye a Magyar Külügyminisztérium az elmúlt napokban többször is jelezte, hogy folyamatos konzultáció van Pozsony és Budapest között ebben a kérdésben. Lehet-e valamilyen változás?
Ugye azt a szlovák fél is jelezte, hogy ez az anyag, ez egyelőre a kulturális minisztériumnak a munkaanyaga, még nem is volt tárca közé egyeztetésen, ugyanakkor azt alá kell húzni, hogy a kulturális minisztériumnak ez valóban egy tervezete, azon kulturális minisztérium, mert egy SNS-es politikus tölt be Simkovicsová, ugye a szlovák kormánykoalícióban jelenleg három párt van, a Robert Fico vezette Smer, a HLAS, ugye a korábban Peter Pellegrini vezette párt, illetőleg a legkisebb koalíciós partner, a rendkívül éles nacionalista hagyományokra visszanyúló Szlovák Nemzeti Párt, ugye ez volt Ján Szlota pártja, és most ez a párt nyújtotta be ezt a tervezetet, és ennek a pártnak van egy bizonyos zsarolási potenciálja is az egyéb kormánytagokra nézve. Ezért is kell megfelelő kritikával tekinteni a Peter Zsiga által napokban elmondottakra, ugye a Lász által nevezett megbízott parlamenti elnök, aki ugye kifejtette, hogy nem céljuk a magyarok nyelvhasználatának korlátozását, de ezzel ugye két probléma van. Egyrészt a már említett zsarolási potenciál a legkisebb koalíciós partner a beterjesztő SNS részéről, másfelől pedig, hogyha valóban valamilyen normaszöveg átmegy és hatályossá válik, és az valóban gyakorlatban lehet használni a magyar nyelv visszaszorítására, akkor ez meg fog történni. Tehát lényegében mindenki teszi a dolgát, a politikusok megpróbálnak a jó bilaterális kapcsolatokat fenntartani, a jogvédők pedig azonosítják azokat a veszélyeket, amelyek a módosításból fakadhatnak a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozóan.
Tárnok Balást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatóját hallották. Február 23-án tartják majd Németországban az előrehozott választást, erősítette meg Olaf Scholz kancellár. Részletek Varga Mónikától.
Helyes és elkerülhetetlen lépés volt Christian Lindner pénzügyminiszter menesztése. Ezt mondta a német kancellár arról a döntéséről, ami a kormánykoalíció felbomlásához vezetett. Olaf Scholz a szövetségi parlament alsóházában arról is beszélt, üdvözli, hogy a pártok meg tudtak állapodni az előrehozott választásról.
Als Bundeskanzler werde ich meinen Beitrag dazu leisten, dass das möglich ist, und deshalb werde ich die Vertrauensfrage am 11. Dezember beantragen, sodass der Bundestag am 16. Dezember darüber entscheiden kann.
Megerősítette, hogy december 16-án bizalmi szavazást tartanak majd a parlamentben. Az államfő ezek után oszlathatja fel hivatalosan a törvényhozást, és írhatja ki az előrehozott választást, aminek időpontja február 23-a lesz. Olaf Scholz arra kérte az ellenzéki pártokat, hogy addig is támogassák a kulcsfontosságú jogszabálytervezeteket, például a gyermeknevelési támogatások növelését. Ne engedjék, hogy Németország is olyan megosztottá váljon, mint az Egyesült Államok, hangsúlyozta.
Nagyon-nagyon valószínű, hogy a következő kancellárt Friedrich Merznek fogják hívni.
Bauer Bence, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatója szerint politikai átrendeződés előtt áll Németország. A február végi előrehozott választás után ugyanis várhatóan a CDU-CSU pártszövetség vezette koalíció irányítja majd Németországot. A kancellár pedig a CDU elnöke Friedrich Merz lehet.
A CDU-CSU pártszövetség a tegnapi mérések szerint már 33%-on áll, és a szintú jobboldali AfD 17%-on áll, azok nekik együttesen más többségük lenne, de ugye tudjuk, nem fognak együtt kormányozni, tűzfal van az AfD-vel szemben. A szociáldemokraták és a zöldek 16-11%-on állnak, azaz nagyon kevés szavazatot kapnak a múltkori szavazáshoz képest. A szabaddemokraták az 5%-os küszöb peremén táncolnak, és még valószínűleg bekerül az Árávágeknek fémjelezte BSV. És feltételezhető, hogy Friedrich Merz vagy a szociáldemokratákkal, vagy a zöldekkel, vagy a szabaddemokratákkal próbál valamilyen módon egy kormányt alkotni.
Bauer Bence megjegyezte azt is, hogy Olaf Scholznak először december 16-án el kell veszítenie a bizalmi szavazást, ám ez jelenleg még nem garantálható. Az SPD, azaz a szociáldemokraták ugyanis most megosztottak a bizalmatlansággal kapcsolatban. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Donald Trump amerikai elnök kabinetjének egyharmada már összeállt, a jelöltekről a szenátus dönt majd. Bár mindkét házban a republikánusok vannak többségben, néhány jelöltnél nagy vitára lehet számítani. Ezt mondta Magyarics Tamás, az ELTE emeritus professzora, külpolitikai szakértő. A riporter Kalapos Mihály.
Tulajdonképpen a kabinetnek egy ilyen egyharmada már megvan. Az egy másik kérdés, hogy a jóváhagyás, a szenátusi jóváhagyás meg lesz-e. Feltetten többnyire igen, vagy talán mindenkinél, ugyanis a kabinettagoknak a kinevezését a szenátusnak kell jóváhagyni. Elvileg nagyon kevés vita lenne, illetve egy-két helyen lenne vita. Az egyik legfontosabb az igazságügyi minisztérium élére jelölt floridai képviselőnek, Matt Gaetznek az ügye, aki a republikánus párt jobb szárnyához tartozik. Többek között ő kezdeményezte az előző republikánus házelnök Kevin McCarthy elleni bizalmatlansági indítványt, ami végül a lemondásához vezetett, mármint McCarthy-nak, és őt egyébként egy etikai és egy nepotizmus-szerű ügyben vizsgálják, de elképzelhető, hogy át fog menni. A másik ilyen kinevezett a védelmi minisztérium élére, Pete Hegseth, a Fox egy műsorvezetője, ilyen pillanatban korábban katona volt, viszont ő meglehetősen markáns ellenvéleménnyel rendelkezik a jelenlegi vezetéssel szemben. Elsősorban a fegyveres erőknél átvett, bevezetett, úgynevezett woke ideológiával szemben. Többek között úgy gondolja, hogy a hadseregnek, illetve a fegyveres erőknek a kiképzése, illetve a normák csökkentek, pontosan miatt már engedményeket tesznek olyan csoportoknak, kisebbségi csoportoknak, mondjuk fizikai felkészítés terén, akik a régi normákat talán nem tudnák teljesíteni. Többek között ellene van annak, hogy nőket fegyveres harcba bevessék, tehát éles akcióba, és hát ezen kívül Trump szeretné lecserélni a Pentagon legfelső vezetését, beleértve a vezérkari főnökök egyesített tanácsának az elnökét is, tehát az ő kinevezése is feltetlen sok vitát fog generálni a szenátusba, de ilyen pillanatban a szenátusban többség van a republikáns oldalon, hogyha ők összezárnak, akkor ezek a jelölések át fognak menni, kivéve akkor, hogyha egy-két republikánus képviselő vagy képviselőnő esetleg tartózkodik vagy átszavaz, erre elképzelhetően lesz esély, mert például az alaszkai republikánus képviselőnő, a Mikulski azt mondta, hogy Matt Gaetz kinevezése nevetséges, nem komoly, de hát elképzelhető, hogy végül beállnak, és általában azért az szokott lenni az iratlan szabály, hogy egy új elnöknek megadják azt a lehetőséget, a saját maga által jelölt embereket helyezze azokra a posztokra, amelyekre akarja, és nem nagyon szokták, főleg a saját pártból ilyenkor megakadályozni a jelöléseket. És van még egy harmadik olyan jelölés, ami esetleg vitát válthat ki, ez pedig nem kabinet kinevezés, hanem a Nemzeti Igazgatójának a kinevezése. Tulsi Gabbardról van szó, aki volt demokrata párti politikus, 2020-ban még demokrata elnökjelöltként indult, de azóta idézőjelben egy maga republikánssá vált. Az ő kinevezését is meg kell szavazni a szenátusnak, mivel a CIA többek között az FBI és még sok más szervezete egyetembe olyan szerzett, amelyben az elnök által jelölt igazgatókat, illetve vezetőket a szenátusnak meg kell szavazni. Mások Rubionak nem valószínű, mint a potens külügyminiszternek, bármilyen komoly ellenzéke lenne. Nem valószínű, hogy komoly ellenzéke lenne adott esetben a belbiztonsági minisztériumban Kristi Noemnek, a volt dél-dakotai kormányzónak, vagy a belügyminisztériumban, ez nem egyenlő a magyar belügyminisztériummal, az amerikai belügyminisztérium általában mondjuk a nemzeti parkokkal és egyéb dolgokkal foglalkozik. A magyar belügyminisztériumnak gyakorlatilag az amerikai igazságügyi minisztérium felelnek. Tehát ott Doug Burgum, a volt észak-dakotai kormányzó jelölt, ezek olyan ügyek, vagy a veteránügyi miniszter Doug Collins, ezek nem nagyon ellentmondásosak. Ahol esetleg még lehetnek viták, az ENSZ nagykövetnek a jelölése, Elise Stefanikról van szó, volt New York-i képviselőnőről, aki ugyancsak egy korai maga, úgymond politikus. Eléggé sok olyan kinevezés lesz feltetlen, amelyek nem szükségelik a szenátusi jóváhagyást, ezek a fehérházi kinevezések, többek között a stábfőnök Susan Weiss, a helyettese Steve Miller, vagy pedig a nemzetbiztonsági tanácsadó Mike Waltz, tehát őket nem kell beterjeszteni a szenátusnak. Érdekes lesz az, hogy a kormányzati hatékonysági minisztériumban, ahol Elon Musk és Vivek Ramaswamy a két jelölt, milyen vita lesz, nem is inkább Ramaswamyval, hanem Elon Musk-kal kapcsolatban. És hát a legutolsó ilyen jelölt, akinek a neve a világra került, az Robert Kennedy-é, az ifjabb Robert Kennedy-é, az egészségügyi minisztérium hőmérére, ami hát sok embernek meglehetősen furcsa, hát ő közismerten úgymond vakcinellenes, aki úgy tartja, hogy a vakcina inkább betegséget okoz, többek között autizmus, és nem gyógyít, tehát meglátjuk, hogy az ő kinevezése a többiekkel együtt átmegye, vagy nem. Szóval nagyjából ez ilyen pillanatban a nésről, aztán természetesen még a környezetvédelmi hivatal vezetője, nagyköveti kinevezések, és így tovább, de hát ezek nem annyira ellentmondásosak, hogy itt nagy vita várható.
Ezekről egyesével kell szavazni? Tehát minden egyes szeméről egyesével szavaznak, vagy pedig egy csomagban?
Egyesével szavaznak, tehát mindenkinek fel kell menni a Kapitóliumra, a jelölteknek, ahol először megfelelő bizottság hallgatja őket meg, tehát a szenátusban és a képviselőházban is van annyi állandó bizottság, amelyek gyakorlatilag lefedik az élet minden területét, tehát ebben az esetben szenátusi meghallgatások lesznek, tehát Rubionak a külügyi bizottságnak kell megjelenni, Gesznek az igazságügyi bizottságnak kell megjelenni, Hexetnek a fegyveres erők bizottsága előtt és így tovább, és aztán utána pedig a bizottság többségi szavazattal vagy támogatja, vagy elutasítja a jelölést. Abban az esetben, hogy támogatja, akkor a szenátus egész háza, tehát mind a 100 szenátor szavaz a jelöltől, és akkor tudja elfoglalni a pozícióját, hogyha többséget kap a szenátusba, tehát magyarul 51 szavazat kell neki.
Ha valaki megválasztott képviselőként kormánytag, akkor szavazhat? Vagy egyáltalán lehet egyszerre kormánytag és megválasztott képviselő is valaki?
Nem, az Egyesült Államok talán az egyetlen egy olyan ország, ahol nagyon élesen elhatárolódnak egymást a különböző hatalmi ágak, tehát a szabály az, hogy aki az egyik hatalmi ágban valamilyen tört be, a másik kettőben nem lehet. Tehát magyarul, aki törvényhozói ágban van, magyarul vagy képviselő, vagy szenátor, akkor nem lehet egyben a végrehajtó hatalomnak az egyik tisztviselője, akár miniszter, akár félházi tisztviselő, vagy akár a bíróság az igazságügyi ágazatnál, és ugyanez visszafele is szabályos, illetve visszafele is érvényes, kivéve az alelnököt, aki hivatalosan szenátusnak az elnöke. Az ő szerepe azért érdekes, mert egyrészt ugye ceremoniális, megnyitja, illetve bezárja az üléseket. Most ilyen pillanatban Kamala Harrisnek eléggé ironikus szerepe lesz, hiszen január 6-án neki kell felolvasni a végeredményt, hogy a Donald Trumpot választották elnöknek az elektori kollégiumban. De ezen kívül, ami lényeges szerepe van, hogy abban az esetben, hogyha döntetlen állás van a szenátusban a szavazásnál, 100 szenátor van, tehát elvileg elképzelhető a döntetlen szavazás, akkor az ő szavazata dönt, tehát 50-50-nél, vagy bármilyen más aránynál, de egyébként az alelnök nem vesz részt a szenátus napi munkájában. Alapvető szabály az, hogyha valaki ilyen pillanatban képviselő, szenátor, abban a pillanatban, amikor kinevezik, akkor le kell mondani erről a pozícióról, és akkor átkerül a végrehajtó hatalom tisztviselői közé.
Ilyenkor ki örökli a képviselőséget, amikor valaki kormánytag lesz?
A párt megnyerte az adott képviselői posztot, vagy a szenátori posztot, tehát most csak 34 szenátorról szavaztak, és közülük mindössze 10 volt a republikáns, de egyikük se volt olyan, aki ilyen pillanatban a potenciálisan kormánytag lenne. A képviselőknél egyszerűen a párt, győztes párt, ebben az esetben republikáns tudnak jelölni, mondjuk Eli Stefanik, vagy Medgeceibe valakit abból a körzetből.
Magyarics Tamást, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem emeritus professzorát, külpolitikai szakértőt hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.